A Máté írása szerinti evangélium 11. rész 25. versétől a fejezet végéig. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig Istennek igéje, imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, Te magad hívtad a tanítványokat, és nem csak a tanítványokat, hanem aki téged hallott, aki ezt a hívást hallotta. És így szeretnénk most meghallani a Te szavadat, jönni Te hozzád, akinek élő ige származik a szájából. Örök beszéd, örök életnek beszéde. Szeretnénk meghallani most azt minden saját problémánk és tervünk között. Szeretnénk most végre nem csak a saját gondolatainkkal eltelve jönni és lenni, hanem szeretnénk átadni neked a tervünket, a tervünket, minden gondolatunkat, vágyainkat. Te tudod, hogy milyen céljaink vannak az elkövetkezendő tanévre is. Szeretnénk, hogyha mindez a Te kezedben, a Te hatásod alatt formálódhatna. Te akarsz bennünket ma is tanítani, és szeretnénk megnyitni a mi szívünket és gondolatainkat, nem bezárkózni, nem úgy lenni, hogy már megint elvenni akarsz valamit, hanem úgy állni Te előtted, mint aki valóban ajándékozni akarsz. És hinni azt, hogy az örök életnek beszéde az nem megfoszt, nem kikényszerít tőlünk, belőlünk valamit, hogy végre legyünk jobbak, szebbek, okosabbak, hanem valamit adni akarsz. Hogy gyümölcstermő életünk legyen, téged dicsérő, a társaink számára örömet adó, örömöt hozó, és a Te nevedet fölemelő, és a mi Urunkat, mindenható Istenünket dicsérő. Segíts, hogy így lehessen ez. Segíts, hogy most is közelebb vigyen hozzád ez a mi egy óránk, és közelebb vigyen hozzád az az öröm ünnep, hogy emlékezhetünk, hogy nem a magunk erejéből valósulhat meg mindez, hanem a Te kereszten kiontott véred és a Te feltámadt életed árán. Köszönjük neked, hogy nem kevesebbet adtál értünk, hanem önmagadat. Segíts rád figyelnünk. És valahol hirdetik maga a Te igédet, szólj, és légy köztük, légy köztünk a Te lelkeddel, munkálkodj bennünk mindannyiunkban. Kérünk a mi népünkért, országunk vezetőiért, kérünk azért, hogy ne a széthúzás, az önigazság, az önigazolások országa legyünk, ne a 10 millió kicsi sziget országa, hanem hadd tudjunk a Te nevedben gondolkozni, a Te gondolataid szerint előre jutni, közös nevezőre jutni. Így kérünk a mi gyülekezetünkért is. Mi is választás előtt, választások előtt állunk. Te, a Te lelked által befolyásold a mi gondolatainkat, taníts mindannyiunkat, hadd tanuljunk szorgalmasan, hadd lehessünk most is, és a következő időszakban is a Te jó tanítványaid. Amen.
Mennyire fontos ez, hogy lássuk meg őt, az egyedüli urat. Az a helyzet, hogy nem ismerek ennél fontosabbat, és olyan hálás vagyok azért, hogy Laci a bevezetőjében ugyanezt az igét választotta, és mégsem fogunk ütközni, mert nekem Isten egy kicsit mást helyezett a szívemre. Pont az, amiről Laci a bevezetőjében szólt, hogy iskola kezdés előtt állunk. Meg lesz holnap az évnyitó, van, akinek már ezen a héten meg volt az évnyitója, és bevallom őszintén, amikor gondolkodtam ezen, picit hálás voltam, hogy nekem már nem kell menni suliba. Nem tudom, ti hogy vagytok vele. Mert hogy, ha jól emlékszem, persze én még a korábbi szocialista érában nőttem föl, és amikor először iskolába mentem, hát bizony nem azok a képzetek voltak én bennem, ami nagyon örültem volna annak, hogy az újnak az érzése, az eleve egy csomó minden kérdést vet fel az emberben. Kicsit idézzük meg, hogy mik is történtek akkor, amikor új éri az ember, új hatás, akkor nem tudjuk, hogy milyen lesz az osztályközösség, milyenek lesznek a tanárok, nem tudjuk, hogy mi vár ránk, milyen tantárgyaink lesznek, mit hagytam otthon, és így tovább sorolhatnám. Meg őszinte leszek, nem csak az első évben, amikor az elsős voltam, akkor arra emlékszem, hogy már 7:40-kor ott kellett lenni, és akkor mi osztály egészével egyszerre mondtuk el a szorzótáblát. Soha nem tudtam, hogy miért kell ezt csinálni. Persze jó gyerekként, hátra tett kézzel, szépen én is mondtam, hogy egyszer egy az egy, ha jól emlékszem még. Szóval ezek a képzetek utána is megmaradtak aztán, mert a nyaraim általában nem tanulással teltek. Nem tudom, ti mit csináltatok a nyáron, de általában nem a tanulás volt, a szó hagyományos értelmében vett tanulás az első. És emiatt, amikor a horgászat, a fürdés, és hát a Tisza után be kellett ülni az iskolapadba, hát mindenhova kívántam, meg kívánkoztam, csak oda nem. És az az igazság, hogy az alatt a 2 hónap alatt, vagy szűk 3 hónap alatt egy csomó mindent el is felejtettem. Úgyhogy nekem az iskola kezdés az mindig egy kicsit nehéz volt, annak ellenére, hogy jó tanuló voltam. Tulajdonképpen nem merem megmutatni néha a gyerekeknek a bizonyítványaimat, mert nem nagyon van benne ötösön kívül más. És hát ennek ellenére ott volt bennem a félelem. És azon gondolkodtam, hogy miért? Miért volt ez a tartás? Miért volt ez a félelem? Lehet mondani, hogy nem voltak jó tanáraim, de azért azt el kell mondjam, hogy óvatosan bánok ezzel, hogy milyenek a tanárok, mert hogy egyszer egy előadást úgy kezdtem, amikor bemutatkoztam, hogy Lengyel László vagyok, és halmozottan hátrányos helyzetű, és ugye rám néztek, éppen tanároknak tartottam előadást, és így látták, hogy barna bőrű vagyok, úgy kezdett motoszkálni bennük, hogy hát biztos állami gondozás, sok minden egyéb, és akkor kezdtem folytatni, hogy mert a szüleim, a feleségem szülei, a feleségem, a testvéreim, a nagymamám, a nagyapám, bocsánat, a nagyapámat kihagytam, igen, aztán kit is felejtettem, ja igen, Emőke testvérei, azok tanárok. Úgyhogy óvatosan kell bánjak a kifejezések, hogy ki a jó, meg ki a rossz tanár. Ugye itt látjátok a vázlatba, hogy van jó tanár, meg jó diák az olvasatomban. Azért, hogy biztos legyek benne, én tegnap is, meg előtte is néhány embert megkérdeztem, hogy ezekről a triviális alapvetésekről mi a véleménye. Megmondom, hova szeretnék eljutni a mai igehirdetés végén. A mai igehirdetés végén szeretnénk addig eljutni, hogy Jézus mit gondol magáról a tanításról, a tanulásról, és van egy felhívás ebben az igében, és nekem Isten ezt adta nagyon erősen a szívemre. Azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Hát nem csodálatos, hogy amikor idegbetegek vagyunk az iskola kezdésnél, főleg, hogyha több gyerek van, főleg, hogyha visszagondolunk, hogy milyen volt a mi iskola kezdésünk, akkor itt Krisztus azt mondja, hogy a tanulásban ő megnyugvást ígér. Egyébként is, amikor azt mondta Laci, hogy jöjjetek én hozzám, ez egy ismétlődés, akik megvannak fáradva és megvannak terhelve, azok is megnyugvást fognak találni Krisztusnál. Szóval milyen csodálatos, hogy az ő tanítása az egy kicsit más, mint ahogy mi gondolkodunk róla, és én szeretném ezt picit párhuzamba állítani, és a végén egy nagyon súlyos gondolat az, ami megfogalmazódott bennem, én szeretném, hogyha ti tanítókká válnátok. Lehet, hogy ez csak az én akaratom, mert ugye Jakab levelébe olvasunk egy furát, hogy ne akarjatok sokan tanítók lenni. De azt is szeretném, hogyha megértenénk a végére, hogy eljutnánk oda, hogy vajon miért is nincs ez ellentétben, ez a két ige hely, amit Jakab beszél. Mert hogy a Jakabi ige az nekem egy kicsit hasonlít arra a tanításra, amit ma a mi képzeteinkben, a mi társadalmunkban van jelen. Ugye milyen tanítási módszerek vannak? Alapvetően az, amit most is csinálok, hát ilyen szörnyedelem, hogy ilyen ódivatú módon próbálok benneteket tanítgatni, ez a frontális oktatás. Ti szépen ültök, hátratett kézzel, aki nem is akar megszólalni senki, és van egy valaki, ugye kellene egy tábla is mögén, a mostani új táblák azok már elektronikusak, és akkor vagy krétával, vagy erre az elektronikus táblára kellene nekem nagyon szép ábrákat tenni, stb. Mást. Ez van a fejünkben, mert az van a fejünkben, hogy a tanítás, az tulajdonképpen nem más, mint egy ismeret átadás, az információk átadása. És nagyon jó volt, mert tegnap az egyik ilyen tanárismerős annyit mondott, hogy Laci, na ez az, ami alapvetően megváltozott a jelenlegi oktatásban. Mert az információk forrása nem a tanár lett. Nem a tanár az információk forrása. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt még így gondolkodtak az emberek, hogy az alapvető információk forrása az a tanár. És egy kicsit én a szavak használatát is másképp fogom használni. Egyrészt azért, mert nekem ez a tanuló, ez olyan, mint amikor Besenyő Pista bácsi jutott eszembe, hogy Besenyő Pista bácsi a forralóról van egy kis szösszenete, nekem meg a tanulóról, hát most a tanú az miért lenne ló, nem? Tehát nonsens, nem lehet. Inkább használjuk a tanítvány kifejezést, és a tanítvánnyal fogunk foglalkozni. Azért is, mert a frontális oktatásban tényleg ott van benne az is, hogy sok embernek adsz ismereteket át. És az az érdekes ebbe az egészbe, hogy Jézus korában más volt ez a tanulás. És jó lenne most egy kicsit oda is visszarepülni az ókori oktatókhoz, hogy ott milyen volt. Az egyik nagy különbség az volt, hogy jól ismerték magát az oktatót. Jól ismerték azt, hogy ő milyen. Mert hogy együtt éltek vele. A tanítvány együtt élt a tanítóval. És olyan csodálatos ezt látni, hogy mindenét tudtak, minden részletét az életének. Abban az időben, amíg együtt éltek vele. Tehát, amikor megkérdeztem, hogy milyen a jó tanár, az egyik ilyen jellemzője az volt, hogy példakép is. Most gondoljatok bele, hogyha valaki veletek élne együtt. Vajon tudnánk-e példaképekké válni a mi tanítványunknak? Olyan szörnyű dolog az, amikor egy tanárt az ember olyan helyzetbe lát, ami nem illő. Az osztályával kirándul, és ő maga is mondjuk, hát illuminált lesz. Ez nem illő helyzet. Olyat tesz, ami nem oda illő. És onnantól kezdve olyan, mintha hitelét vesztené az ő élete. És már amit oktat, azt sem szívesen veszem. Nagyon fontos az, azon kívül, hogy mit oktat, hogy milyen a személyisége. Tudjátok, amikor kérdezgettem a tanárismerősöket, azt mondták, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy fantasztikus személyisége legyen, megragadó, olyan, aki át tud adni valamit a tanítványoknak. A másik, amit mondtak, azt mondták, hogy fel tudja kelteni az érdeklődést. Azt mondja, és meg is tudja tartani. Tehát egyrészt fölkelti az érdeklődést, másrészt meg is tudja tartani a gyerekeknél. És mondok most valami érdekeset, mert azért nem csak, hogy erre mondhatnánk azt, hogy ez közhelyes, és stb., mert hogy a jó tanár az a dicséretet választja, és nem a büntetést alapvetően eszközrendszerében. Volt egy ilyen érdekes is, hogy aki azt mondta, próbálom idézni pontosan, hogy őszinte kíváncsiság van benne a tanítványok iránt. Gondoljátok csak végig, pörgessétek végig a tanáraitokat, a tanár emlékeiteket. Hányan voltak olyanok, akik őszintén kíváncsiak voltak a gondolataidra? Én megpróbálok őszinte lenni, én egy ilyenre emlékszek. Nagyon meghatározó volt az életemben, és nagyon megdöbbentő volt, hogy középiskolás koromban kíváncsi volt a gondolatomra. És így néztem, hogy ez kicsoda. Addig meg se kérdezték, hogy mi újság van velem. Aztán van még egy különlegessége a jó tanár, jó diák kapcsolatnak, hogy lehet kérdezni. Ez egy megint csak érdetlenül fontos része a dolognak. Megmondom miért. Mert az egész iskola rendszer, a mai iskola rendszer is abba az irányba hat, hogy ne kérdezz annyit. Gondoljatok végig, mikor megszületik egy gyermek, és elkezd beszélni, elkezd járogatni, és felfedezi a világot, tapasztalatot gyűjt maga körül. Mi az, ami kérdésként elhangzik? De miért? És volt, amikor ezt ötször, meg tízszer is megkérdezte a gyerekem. De miért? De miért? És akkor próbáltam, hogy az elején türelmesen próbálsz válaszolgatni, tudod, ez azért van, hogy meg ne égesd magad, de miért? És akkor megy a miértek, és egy idő után elveszíted a kedvedet, és azt mondod, hogy nem akarok válaszolni buta kérdésekre, csak hogy nincsen buta kérdés. Természetesen egy tanár szempontjából ezek a kérdések akár megtörhetik az előadását, akár a tananyag leadásának akadálya is lehetnek, tehát érthető, de azt gondolom, hogy ez a kíváncsiság, a világ megismerésére vonatkozó kíváncsiság az, ami különlegessé teheti a tanár-diák viszonyt. Hogy van ez Jézusnál? Alapvetően megy hozzá egy Nikodémus nevű ember, ott a János 3-ba olvasunk erről, és akkor Nikodémus elkezd egy kicsit így hízelegve mondani, hogy tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Tudjátok, abban az időben, az ókorban az volt a szokás, azon kívül, hogy mondjuk vele élt a tanítvány, vele élt a mesterével, hogyha valami problémám volt, valami kérdésem volt, akkor elmentem a rabbihoz, elmentem a tanítóhoz, és megkérdeztem őt. Megkérdeztem törvény, erkölcsi kérdésekben, sok minden másban, és akkor az, amit ő mondott, azt úgy vettem, hogy az Istentől jött. És nagyon érdekes, hogy Jézus szereti a kérdéseket. Nagyon sok kérdést tettek föl, de mit látunk, hogy egyetlen dolog érdekli, hogy mi van a szívében a másiknak. Ez az őszinte kíváncsiság nála sokkal több, mert jól ismeri, hogy mi van valójában bennünk. Ő nem lehet őt megvezetni kedélyes és szép kérdésekkel. Nem ilyen. Ő neki az az érdekes, hogy mi van a szívedben. És tudjátok, ez az első és legfontosabb dolog, hogyha mi meg akarjuk ismerni, mert ugye az a kérdés itt a vázlatban, hogy a tanulásnak mi az értelme, nagyon sok választ kaptam erre is a tanároktól. Egy kicsit engedjétek meg, hogy ne ebbe időzzek el, hanem abba, hogy a tanulás értelme szerintem a világ megismerése maga. De a világ megismerése az a láthatatlan világot is érinti. A láthatatlan világot, Isten országát, hogy néz az ki? És igazából Nikodémusban is ez volt a kérdés, amikor odament Jézushoz. Hogy lehet bejutni a mennyek országába? Hogy lehetek én részese az Isten közelségének? Hogyan ismerhetem meg én Istent? És látja Jézus. És azt mondja, hogy bizony, bizony mondom neked, hogy nem mehetsz be a mennyek országába, ha nem születtél újjá. Tehát ma az első, legfontosabb kérdés a világ megismerésében, hogy vajon te hogy állsz ezzel? Újjászülettél-e? Ott van a kérdés Jézusnak, hogy addig te nem tudod megismerni ezt az országot, amíg be nem lettél, amíg meg nem születtél bele. Ugyanúgy, ahogy a gyermek, aki megszületik, nem tudja megismerni a körülötte levő világot, csak úgy, hogyha beleszületik. Onnantól van kezdve esélye majd iskolába iratni és őt. Az érdekes az, hogy van egy különleges része ennek az igének, méghozzá ahogyan kezdődik. Abban az időben így szólt Jézus, magasztallak, Atyám, menj és Föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcseket és az értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Így kezdődik ott a 25. versnél. Nem megdöbbentő, hogy mi, amikor az ismeret átadásra gondolunk, akkor tudósok jutnak eszünkbe. A legjobb tanítók, akiknek a bölcsessége messze kiviláglik. És aztán olyan jó volt, tegnap az egyik tanár ismerős annyit mondott, hogy ha jól emlékszik, akkor Szent Györgyi Albert mondta egyszer, hogy róla mindenki azt feltételezi, hogy mennyire okos és mennyire bölcs. És ő tudja magáról, hogy nem. De az biztos, hogy azt nagyon jól tudja, hogy mit hol keressen. Lehet, hogy nem teljesen pontos az idézet tőle. Egy riport műsorban hangzott el a tanárismerősöm részéről, és akkor ő annyit mondott, képzeljétek el, na jó, hát felfedem a kilétét, a nővérem volt az egyik, és büszke vagyok rá, mert 6 diplomája van, és 6 diplomán túl 32 éve tanít történelmet, meg még mást is, de alapvetően a történelem az egyik kedvenc tárgya, és már nem tudom, én nem tudom követni, hogy a mester, meg nem tudom milyen szinteket elért, most már ő vizsgáztat mestereket. Nagyon érdekes, hogy mit mondott, azt mondta, hogy hát 32 év után annyira jött rá, hogy a tudása, az mondjuk a teljes történelmi anyaghoz képest, hát 3%, de valószínűleg túloz. És az az érdekes, hogy a amíg az ember rájön, hogy az ismeretek halmazából milyen csekély az, ami megismerhető számára, és ami birtokolható, ez azért alázatra kéne, hogy nincsen. És itt azt is mondja Jézus, hogy értsétek meg, elrejtettem. Elrejtette az Atya ezt a hatalmas ismeretet. Mindaz, aki azt gondolja, hogy ez megismerhető, vagy az Isten az ilyen módon megismerhető, az bele fog botlani ebbe az igébe. És abba is, hogy kijelenti magát a kisdedeknek. És ezért van ott a vázlatpontok között a második pontnál, hogy jó lenne, hogyha a bölcsességünket feladnánk. Annyira okosak tudunk lenni. Hívő emberként is olyan sok mindenben azt gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk. És majd mi ezt tanítjuk. Majd megtanítom azoknak, akik most értek meg. Akik most születtek újjá. Azt mondja Jézus, hogy a kisdedeknek akarja kijelenteni. Kijelentette a kisdedeknek. Tulajdonképpen mit is? Az, hogy milyen Isten országa, hogy lehet bejutni, mik a legfontosabb dolgok, amelyeket meg kell ragadjon gyermekként az ember, Isten gyermekeként. És ott nincs helye az emberi bölcselkedésnek. Tudjátok, az egyik legnagyobb kísértés az mindig ez lesz. Ugyanaz, mint ami az Édenben volt. Hogy egyél a jó és rossz tudásának a fájáról. Hogy te majd meg tud mondani, meg tud ítélni, hogy mi a jó és mi a rossz neked, mi a jó másoknak és mi a rossz másoknak. A szálkát meg tudom mutatni a másik szemébe egy pillanat alatt, és milyen érdekes, hogy a gerendát nem tudom kivenni az enyémből. Szóval eljutottunk oda, hogy jó lenne feladni a saját bölcsességeinket, de azért, hogy ne időzzünk el annyira, hogy mi már nem járunk iskolában, mert felnőttünk, azért hadd emlékeztesselek benneteket, hogy mivel megváltozott a társadalmi környezet, egy csomó minden más is más lett. Tehát a tanulás folyamata is más lett. Mit csinálunk, amikor egy új problémával szembesülünk? Akkor azt próbáljuk, hogy megkeresem az interneten, keresek egy olyan videót, és tulajdonképpen észrevétlenül beülünk egy iskolába. Beiratkozunk egy iskolába, ahol mondjuk azt oktatják, hogy hogyan legyünk sikeresek az életben. És akkor elmondják, tedd ezt, tedd azt, legyen több pénzed, hogyan kell embereket manipulálni, hogyan kell hálózatot építeni. Egy csomó mindent, hogy legyél sikeres. Beiratkoztál egy ilyen iskolába. Aztán, ha vannak egészségügyi problémáink, akkor beiratkozunk egy egészségügyi gyors talpalóra, az internet segítségével, vagy más források használatával. És azt mondjuk, hogy ja, hát ezt a problémát most már kiveséztem. Én már mindent megnéztem. Én már tudok mindent. És akkor okosabb leszek, mint az orvosom. Elkezdem neki mondani, hogy hát ezt a vizsgálatot még meg kéne csinálni, mert az nagyon szükséges. Olvastam az interneten is. Gondolom, hogy borzolódhat ilyenkor a hátán a szőr egy-egy orvosnak, hogy te jó ég, már megint egy tudálékossal ülök szembe. Hogy értessem meg vele, hogy ez egy nagyon drága dolog, és nincs semmi értelme, mert meg kizártuk régen. Aztán, hogyha valamilyen otthoni probléma merül föl, akkor beiratkozok a Barkácsoljunk Együtt kurzusra, és aztán csodálkozok, hogyha esetleg a derékszögek nem olyanok lettek, mint amit elképzeltem, nem olyan, mint a videón volt, és így tovább. Aztán a legsúlyosabb az szerintem, amikor beiratkozunk pár kapcsolati kurzusokra is. És akkor elkezdem kérdezgetni a világi embereket, akik hát elképzelhetitek, hogy mi közük van ahhoz, hogy hogyan kéne kinézzen a párkapcsolatom Istennel és kettőnkkel. És akkor fogom, és keresek egy olyan helyet, ahol megbízok, és akkor beiratkozok ebbe az iskolába, és elkezdem szépen hátratett kézzel mondani az egyszer egyeket. Hát, ilyen szép kurzusok várnak ránk. És akkor még nem beszéltem a depressziókról, és a sok-sok lelki bajról, aminek a kérdéseivel, aminek a problémáival hamarabb megyünk oda internetre, mert hogy az névtelen, névtelenül kérdezhetek. Nincs az a veszély, hogy visszakérdez az internet, hogy te ki is vagy? Hogy te depressziós vagy? Hát nem ezt mutatod másoknak. Nem így nézel ki? Általában nevetgélsz mindenkivel, és akkor rákeresel a depresszióra. Vagy valamilyen függésed van, és akkor rákerestél arra, az internet nem kérdez vissza, persze ezt gondoljuk, de azért a Google szépen elraktározza rólunk ezeket az információkat. Igen, tudod, ez az a férfi, aki hát szeret olyan oldalakat nézegetni, ahol büntetlenül leselkedhet, kukucskálhat, sok minden mást. Ugyanilyen érdekes. Nem szól visszalátszólag. Aztán van, aki televíziót használ ehhez, van, aki még egy kicsit maradibb és újságból tájékozódik. Egy olyan újságból, ahol szűrten vannak jelen az információk. Szóval elég nagy baj, de van, aki baráti körtől kér tanácsot. Elkezd a kollégái között kérdezni, nincs ezzel semmi gond. Csak értsétek meg ezt a folyamatot, hogy a folyamat legvégén talán ott van a gyülekezeti testvérem, esetleg a lelkipásztor, és esetleg Isten. Esetleg Isten. Pedig a legjobb tanítót kínálja nekünk az életünkhöz az Úr Jézus Krisztus ma itt. Nem olyan tanárt, aki állandóan csak ordítva fegyelmez. Ő azt mondta, hogy nem ítélni jött. Nem azért jött ide a földre. Olyan tanítót, aki valóban szereti a gyerekeket. Ugye most megdöbbenünk, de azt gondolom, hogy a jó tanár egyik ismérve az őszinte kíváncsiságon túl, hogy nagyon szereti a gyerekeit. Tudjátok miért? Mert mindegyikben azt a potenciális lehetőséget látja, hogy belőle lesz valaki. Lesz olyan, akit érdemes segíteni, mert nagy lesz. Az emberek számára sokat fog letenni az asztalra. Ismertem valakit, aki Szilágyi Áronnak volt az egyik tanára. És olyan büszkén mesélte, hogy amikor átvette az aranyérmet Szilágyi Áron az olimpiáról, és hazajött, és annyit jegyzett meg neki, hogy jó volt, hogy annak idején nem kellett félve bemenjek az óráira, tanárnő. Értitek? Nem kellett féljen Áron. És hogy neki ez ott a döntőbe is megjelent, amikor kinyújtotta a kardját, és szúrt, hogy nem kellett féljen. Nem kellett féljen a következményektől, a döntéseinek a következményeitől, mert ott volt a tanulási folyamat. És tudjátok, Jézus ilyen. Annyira szeret minket, és annyira szeretett minket, hogy mindenét odaadta. Mindenét, mert szereti a tanítványait. Mennyire nem értették a tanítványai ezt? Hányszor elmondta nekik, hogy szükséges, hogy nekem föl kell emeltetnem. És aztán azt is hozzátett, hogy harmadnapon feltámad, de hát az a folyamat, az borzasztó volt. Testvérek, ezért annyira fontos, hogy lássuk azt, hogy a legjobb tanítónk mennyire szeret minket. Mert hogy mehetünk a kérdéseinkkel hozzá. A legbugyutább kérdésenkkel. Tudjátok, én nem emlékszek olyanra. Egyszer finoman megintett egy nagyon olyan kérdést tettem föl neki, ami nem személyes volt, de nem rám tartozott. És akkor finoman érzékeltette, nagyon, nagyon komoly tanítás volt, hogy nem minden rád tartozik. Ugye min keresztül éri el azt, hogy tanítson minket? Azt mondja, hogy az újjászületett ember kapja a Szentléleknek az ajándékát. És azt mondja a Szentlélekről Isten, hogy ő az, aki tanít, elvezet minden igazságra, és megtanít benneteket. János apostolnak az első levelében olvasunk ilyet, és nagyon érdekes, hogy Jakabtól nem messze van a Jakab levelétől a Bibliánkban, és mégis szöges ellentétbe állhat, hiszen Jakab azt mondja, hogy ne vágyjatok sokan arra, hogy tanítók legyetek, mert hogy nagyobb ítéletben lesz részük. János meg azt mondja, hogy nem kell, mindjárt előveszem, hogy pontos legyek, azt hiszem, hogy az első János 2.27-ben olvassuk ezt, hogy és az a kenet, az a Szentlélek, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket, hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, hogy úgy maradjatok ő benne. Megtanít bennünket, hogyan járjunk vele, és hogyan legyünk ő vele teljesek. A legjobb tanító. Olyan jó ezt látni. Nikodémus felismerhette, de a fogyatkozása az volt, hogy nem akart újjászületni, csak nem tudta, hogy anyját. És ugye látjuk azt, hogy Jézus elmondja neki. És ott van az az aranyige, amit annyiszor olvashattunk már, de egy kicsit járja át a szívünket, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Azt mondja, ez az útja annak, Nikodémus, értsd meg, hogy nézz fel a keresztre, hogy lásd meg a saját bűneidet, amik elválasztanak tőle, tegyél fel olyan kérdéseket, hogyan mehetek be a mennyországba, és ragadd meg, az a tied, neked van elkészítve. Neked van elkészítve mindenestől. Hogy megismerd, hogyan működik a világ, az Isten országának a világa. Az egyik legfontosabb, vannak szabályai. Testvérek, hogyha nem fordulunk hozzá imádságban, akkor ne csodálkozunk azon, hogy nem tud segíteni. Ő nem akar belépni úgy az életünkbe, hogy nem hívtuk őt, hogy nem kértük azt. Ne csodálkozunk azon, hogyha az ördög kihasznál minden olyan rést, amin keresztül megpróbálja felborzolni az életünket. Azt mondja Jézus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. És akkor elkezd az ember a saját erejében ezen az úton menni. Az első alkalommal az ördög megmutatja nekünk, hogy nem tudsz szelíd lenni, meg nem tudsz alázatos lenni. Fogadni olyan embert, akinél azt fogjuk látni, hogy barátom, te nem vagy szelíd, az egy álszelídség, egy álalázat. És hogyan lehet megtanulni Jézustól ezt a szelídséget? Azt a szelíd szeretetet, amivel ő nem türelmetlenkedik. Igazi jó tanárként megvárja, hogy te a projektedet befejezd. Megvárja, hogy eljussál arra a pillanatra, hogy felismerd, hogy legyen egy heuréka effektusod, tényleg? Tényleg erről magyaráztál nekem éveken át, és csak most értem meg? Testvérek, vannak szabályok. Hadd járjon át bennünket az Istennek az élő igéje. Hadd szóljon hozzánk Jézus szava újra és újra. Ne tedd félre azokat az igéket, amit már ismersz, amit már hallottál. Forgasd a szívedbe. Engedd, hogy hasson rád. Mert Jézusnak ez a munkamódszere. Nézzétek meg, a tanítványoknak 3 éven keresztül ugyanazt mondta. Nincsen benne semmilyen ellentmondás. De a tanítványok nem értették. Mert elrejtette a bölcsek és az értelmesek előtt, és megnyitotta a kisdedeknek. Ha te kisdeddé válsz, ha megnyitod a szívedet arra, hogy képes legyél ezeket az igazságokat befogadni, ez csak annyit jelent, hogy bármit, amit mond, hajlandó vagyok elfogadni és aszerint tenni. Ezek apró lépések, amiket kér tőled. Az egyik kérdés az az, hogy elindultál-e ezen a beiratkozáson. Hogy most ezt az új tanévet tudod-e majd úgy kezdeni, hogy beiratkozol Jézushoz. Hogy az első gondolatom az legyen, hogy őt kérdezzem. És hát mondhatjátok, hogy Laci, neked mindig válaszol az Úr Jézus. Nem. Nem azonnal. Bocsánat. Nem azonnal. A másik olyan furcsasága a mai életünknek, hogy azért keressük az internetet, egyéb dolgokat, mert gyors és instant információkat kapunk belőle. Csak hát nem a valóságot. Mert türelmetlenek vagyunk. Mert azt gondoljuk, hogy most kell azonnal a válasz. Testvérek, életem egyik legnagyobb döntésénél egyetlen apró gondolatot kaptam, az, hogy Isten nem siet. Nekem ott azt akarták kicsikarni, hogy válaszoljak abban az 5 percben, azonnal. Igent vagy nemet? És akkor azt mondtam, hogy én ezt nem tudom megtenni. Nekem először kérdezni kell az Uramat. Micsoda, milyen hülyeség ez? És ordítva ment ki a főnököm. Én akkor azt gondoltam, hogy összedőlt a világ. De nem. Akkor egy új világ kezdődött. Ő is érezte ezt. Soha nem. Őt nem lehetett kihozni a sodrából. De ez az egyetlen momentum, hogy nem döntöttem ott azonnal, mert kérni akartam az Uram segítségét, az kiborította. És az ő álszelítsége azonnal világossá vált, hogy nem Krisztusi. Azt mondja, hogy vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos vagyok. Testvérek, arról beszél itt Jézus, hogy ahogyan holnaptól a tanáraink és a diákjaink beülnek az iskolapadba, nekünk is érdemes fölvenni egy ilyen kötöttséget, egy kötött helyzetet, ahol az ő iskolapadjába ülünk be. Minden nap. Nincs olyan, hogy reggel 8-kor nem ülünk az iskolapadjába. Nincs olyan, hogy nem kelünk föl, beteget jelentünk. Nincs. Az ő iskolapadja olyan, ahova be lehet ülni, sőt, érdemes, be kell ülni hozzá. Nézzétek meg, hogy a tanítványok nem akarták otthagyni őt. A tanítványok el voltak ájulva attól, hogy hatalommal beszél, hogy ismeri a láthatatlan világ dolgait. Igaz. Egy olyan tanár, aki végre látja azt, hogy mi történik. És aztán hadd mondjam el nektek, hogy a türelemmel kapcsolatban, hiszen a tanítványok se rögtön kaptak mindenre választ, de türelmesek voltak. És olyan jó lenne, hogyha mi is türelemmel tudnánk kezelni, mert hogy Richard Rohr mondta egyszer, hogy a hit nem az, hogy válaszaink vannak, hanem hogy válaszok nélkül tudunk élni. És ezt most azért mondtam el, mert ahogy mondtam az elején, én szeretném, hogyha ti az iskolapadban nem csak úgy ülnétek be, mint tanítványok, hanem tanítókká válhatnátok. Akkor leszel tanító, hogyha képes vagy arra, hogy magántanulókat fogadj. Hogy azt, amit átéltél, amin átmentél eddig, azt át tud adni másoknak. Az evangéliumot, az örömhírt, azt, ami téged is éltet, amivel tele vagy, azt át tud adni más tanítványoknak. És képzeljétek el, hogy az a furcsa, ez volt a másik, amit elmondtak a tanár ismerősök, hogy amikor tanítok, és örömet okoz a tanítás, akkor én is tanulok. Amikor magán tanítványunk van az Isten országába, akkor ugyanez megtörténik. Mindig tanulunk Jézustól. Mindig újra és újra. Ez nem elkerülhető. Különleges és örömteli. Tudjátok, az az érdekes, hogy az Isten országában levő tanulás egyik velejárója nem csak a megnyugvás, hanem az öröm. Örömteli. És oktatni is öröm. Azokat a kezdő lépéseket megtétetni azzal, aki megtér. Hogy gyere, és csináljuk végig azt. Olvassuk végig újra a Róma levelet. Vagy amit, ha ez kedve van. És akkor azokat az alapigazságok újra életté válnak bennünk is. Tanítókban, mint ahogy a tanítványban is. Sőt, a tanítvány tud olyan dolgokat mondani, ami fölvillanyoz. És azt mondom, hogy te jó ég, hát erre 30 év alatt miért nem jöttem rá eddig? Nagyon jó. Nagyon jó, hogyha van tanítványod. Fogadj magántanulót. Ez úgy indul, hogy az ember bizonyságot tesz a környezetében, a munkatársaknak, és azt mondja, hogy gyere velem, mert ez az út jó. Kövesd Jézust. Értitek? Legyél a tanítványa. Szüles újjá, és menjünk együtt azon az úton, ahol tanítványként együtt járhatunk. Fantasztikus. És az igazi tanítónak van még egy jellemzője, a szelídség, és az az alázat, hogy tudja, hogy a tanítványa nagyobbá lehet, mint ő. Hát mennyire csodálatos ez, amikor ilyet látsz. Hogy növekedhet jobban, mint te hitben. Hogy gyorsabban elérheti azokat a, nevezzük szinteknek, de hát ez butaság, nem szintekről beszélünk. Eléri azokat a pillanatokat, amik óriási örömet okoznak. Hát nem öröm ezt látni. Nem csodálatos ebben járni, és higgyétek el, hogy rengeteget kapunk ilyenkor a Szentlélek által. Szóval veszélyes a tanítás, ne arra vágyjunk, hogy több ezer ember előtt taníthassunk, mert azt nagyon komolyan számon fogják kérni, de arra vágyjunk, hogy legyenek magántanítványaink, akiket elhozhatunk a gyülekezetbe, akiknek új élete lehet, akiknek az élete megoldódhat egy csapásra, és nem kell keresgéljenek talmi gyöngyöket, nem kell olyan dolgok után vágyjanak, ami nem oldja meg az életüket. Legyetek ilyen tanítók. Jézus arra hív ma bennünket, hogy vegyük föl az ő igáját. Tanuljuk meg tőle, hogy szelíd és alázatos szívű. És én hiszem, hogy megnyugvást találunk lelkünknek. Amen. Gyertek, imádkozom, testvérek! Szeretnénk, Urunk, dicsérni azért, hogy Te egészen másképp tanítasz, mint ahogy mi megszoktuk. Tanároktól, sokszor olyanoktól, akik nem igazán hivatástudatból tanítanak, akiknek nem volt fontos az, hogy mi milyenek vagyunk. Uram, annyira hálás vagyok, hogy neked rengeteget jelent, hogy mi milyenek vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy Te nem úgy tekintesz ránk elégedetlenül, hogy már megint nem csináltuk meg a házi feladatunkat. Hogy valamit otthon hagytunk, és nem tudjuk pótolni. Olyan hálás vagyok azért, hogy nálad mindig van újrakezdés. Mindig lehet újra beülni az iskolapadodba. és annyira hálás vagyok, hogy még nagyobbakat akarsz ránk bízni. Olyan dolgot akarsz ránk bízni, amikor nekünk is van tanítványunk. Olyan jó lenne, Urunk, ezt megélni, és én bevallom, nem tudom, hogy mi ennek az útja. De adj nekünk nyitott szívet arra, hogy észrevegyük, hogy kik azok, akik taníthatóak lesznek. Adj nekünk nyitott szívet arra, hogy tudjunk bizonságot tenni azoknak, akik vágyakoznak a Te országodba. És Uram, én azért könyörgök, hogy tényleg keressük először a Te országodat. A kérdéseinkkel, az ötleteinkkel, a gondolatainkkal, amire sokszor más nem kíváncsi, de Te kíváncsi vagy. Uram, annyira szeretnénk ma bátorságot és erőt meríteni abból, hogy Te ilyen tanárunk vagy. Köszönjük a Szent Lelket, akit adtál, hogy életünk legyen, hogy újjászülessünk, hogy megtanítson mindenre, hogy elvigyen minden igazságra, és hogy részesei lehessünk annak a hatalmas munkának, amit Te végzel. Uram, ezért könyörgünk, ezért hívunk Téged. Tedd ilyenné az életünket. Megvalljuk előtted, hogy nem ilyen. Hogy nem tudunk jó tanárok lenni, még a gyerekeink számára sem. Hogy nem tudunk jó tanárok lenni, és jó tanítók azoknak, akik keresik a Te országodat. Csak annyit tegyél meg, hogy használj bennünket. A Te országodban, hogy ne kelljen szégyenkeznünk majd, amikor megállunk előtted, hanem annyit mondhass, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál, hű sokra bízlak ezután. És Urunk, tedd meg azt a csodát, hogy ma, hogyha ilyen elhatározásunk van, akkor az úrvacsorái közösségben tudjunk ebben egyek lenni. Hívunk Téged, Urunk, hogy legyél jelen ebben, és áld meg az eltökéltségünket, az akaratunkat, és a nyitott kezeinket, és a nyitott szívünket, hogy tanítható szolgáid lehessünk. Amen.